Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által üzen nekünk az örökkévaló-e mai vasárnapon azzal az igével, amit írva találunk a Márk írása szerint való Szent Evangélium második részének a 23-tól 28-ig terjedő verseiben. Istennek szent igéjét a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból a második rész 23-tól 28-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És lőn, hogy szombat napon a vetések közt megy vala által, és az ő tanítványai mentükben a kalászokat kezdék vala szaggatni, ekkor a farizeusok mondának néki: ímé, miért művelik azt szombat napon, amit nem szabad? Ő pedig mondanékik: sohasem olvastátok-e, mit mivelt Dávid, amikor megszűkült és megéhezett vala a társaival egyben? Mi módon ment be az Isten házába az Abiátár főpap idejében, és ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni csak a papoknak, és adott a társainak is? És mondanékik: a szombat lőn az emberért, nem az ember a szombatért. Annak okáért az embernek fia a szombatnak is ura. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, amit itt leír a Biblia, az első pillanatra egy nagyon könnyű történetnek tűnik. Jézus megy a tanítványaival át egy búzamezőn, szombati napon kalászokat szaggatnak, és hát a farizeusok megkérdezik, hogy miért tesznek ilyent, Jézus pedig válaszol nekik egy régi történettel. És igazából nem is értjük innen nézve, hogy mi volt a farizeusoknak a problémája. Ugyanis ha az ember a mai élethelyzetéből, illetve a mai viszonyulásokból indul ki, akkor nagyon sokszor a bibliai szövegeket, illetve az isteni tanítást nem érti, vagy félreérti, hiszen bizonyos kérdések 2000 év után másként jelennek meg az emberek előtt, más hangsúlyokat kapnak, másként viszonyulnak az emberek bizonyos dolgokhoz, a törvényekhez, teljesen másként, mint Jézus korában, illetve az azt követő időkben is, és különösen az Isten törvényeihez teljesen más a viszonyulása a mai embernek, mint ami a Jézus korában volt. És nehézség az is, hogy nagyon sokszor nem értjük a szöveget. Szavakat nem értünk, nem használjuk, úgy tudjuk, hogy micsoda. Itt ugye előjön úgy a Biblia olvasás rendjén, mint itt a történetben, az úgynevezett kalásztépésnek a történetében, hogy hát szent kenyereket ettek. És ma őszintén, úgy általában a reformátusok itt kezdenek ezzel, hogy szent. Nekünk nincsenek szentjeink, ennyit tudnak a legtöbben. De mikor ez a szó van, hogy szent, akkor már bajban vannak, vagy lennének nagyon sokan. Nos, testvéreim, hogy ne menjek el, mindjárt erről a szóról néhány gondolatot mondjak. A szent azt jelenti, hogy elválasztott, az Isten számára elkülönített. Mikor már az Ószövetségben azt mondja Isten, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, akkor azt jelenti, hogy ti, mint nép, különüljetek el a többi néptől az Isten számára. Mert Isten maga is elkülönül a többi Istentől. Nincs is más Isten, ugye mondja a Zsoltár, az egyik az Istenen kívül, de ha lennének is, senki nem hasonlítható ő hozzá. Egy aprócska történettel szeretném testvérei megvilágítani a szentnek a jelen valóságát mégis a mai időben, ugye benne él most az ország, és mindannyiunk örömére az Európa bajnokságnak a lázában, és különösen azért, mert hosszú évtizedek után Magyarország is kint van ezen a tornán, sőt, az első forduló után nem is sikertelenül szerepel. Kicsit úgy megrázta, felrázta és örömre rázta fel a nemzet összességét. Nos, történt, van nekünk egy kis bibliaórás csoportunk felnőtt konfirmandusokból maradt vissza, akikkel nem olyan rég volt egy ilyen záró alkalmunk a nyári nagyszünet előtt, és együtt voltunk bibliaórás közösségben, azt követően egy vacsorán, amit közösen költöttünk el itt az alaksorban. És mikor lejárt minden, akkor az egyik közülük egy hölgy felkísért, mondván, hogy tiszteletes úr, szeretnék adományt adni az egyháznak. Felmentem, kérdeztem mennyi, megírtam, hogy mennyi, nyújtom át a bizonylatot, és mikor a pénzt ideadja, akkor megkérdezi, hogy tudja tiszteletes úr, hogy ezt miért adta? Mondom, hogy nem. Hát azért, mert én az első meccsen, mikor a magyarok játszottak, megtettem a tipmixet a magyarok győzelmére. Ugyan egy góllal tévedtem, de így is nyertem. És mikor megtettem a tipmixet, megfogadtam magamba, hogy a szervény árán felül az összes pénzt az Istennek ajánlom fel, ha nyerek. Testvéreim, ez a szent. Mikor valaki elkülönít az Isten számára. Abból, ami van. A történet önmagában is gyönyörű, hogy valaki ráérez erre. És ilyen gyönyörűen érez rá erre. Isten számára elkülönített az, ami amúgy hétköznapi dolog. Ami az élet fenntartásához való. Nos, a történet, már említettem meg Jézus a tanítványaival szombatnapon, ismerjük talán a Szentírásból. És a tanítványai kalászokat szaggatnak, éhesek. És a mai ember felkapja a fejét, hogy hát mi ezzel a gond? Hogy szombatnapon letépnek néhány kalászt, és kimorzsolják a kezükbe, és kifújják. A magot átpörgetik a másikba, és hát megették, éhesek voltak. Az a néhány mag, az a néhány kalász, amit letéptek, nem voltak sokan. Hát ha valami probléma lenne ebben a történetben, az pontosan az, hogy vagy az lehetne, ugye mai szemmel, hogy hát esetleg a máséból téptek le. Bocsánat a kifejezésé, loptak. Ugye máséból téptek le, mentek, hát ez probléma lenne. Bár a korabeli jog szerint ugye az éhezőnek enni kellett adni, a szállástalannak éjszaka is. Nem olyan rég hallottunk erről igehirdetést, meg kellett nyitni az ajtót, tehát más volt a vendégjog, mint amit ma gyakorolunk. És a farizeusok mégis a szombat törvényét dobják a Jézus szemére, hogy te nem látod, hogy a tanítványaid mit csinálnak szombaton? Átlépik a szombat törvényét, hiszen testvéreim, itt térek vissza, a Jézus korában lévő választott népnek az Isten törvénye másként volt jelen az életében. Ott a hívő embereknek igenis nagyon komolyan, vagy azt is mondhatnám is, hogy a hívőknek, hanem a vallásos embereknek nagyon sokat jelentett a törvény, ahhoz szabták az életüket. Nem tették viszonylagossá, mint ma. Fel kellett vinni a templomadót, ott nem ment senki utána senkinek, mindenkinek egy belső kényszere volt, mert hozzátartozott a vallásos léthez. Meg kell szentelni a hetedik napot, mert az az Úristen. Még valamikor mi is így tanultuk, így van benne a Heidelbergi Kátén, hogy az az Úr napja, az nem a miénk. De hát ma őszintén, ha valaki nem szenteli meg, úgy viszonylag még templomos emberek is könnyen átmennek rajta, hogy hát bizony vannak ilyen vasárnapok, vannak ilyen hétvégék. És nem is rossz indulatból teszik ezt, egyszerűen az élet kényszere alatt. Ez az akkori törvényértelmezésben tehát munkának számított, amit a tanítványok csináltak, hiszen ők arattak, csépeltek, őrültek. Ugye az a tépés, az aratásnak számított, a morzsolás, az cséplésnek, és ahogyan megették, a foguk között ropogtatták, bizony az az őrlés volt. Munkát végeztek. És dolgozni nem lehetett. A szombat törvénye, ez a legfőbb törvény volt az Ószövetségben, különösen a babiloni fogságban alakul ki, hiszen egyetlen támpont, templom meg minden nélkül, és elkülönülés, megszentelődési szempont, ha visszautalok a Szentírás szövegére, pontosan ez volt, hogy mi megtartjuk a szombatot. És az a szombat a szent, akkor semmit nem csinálunk. Úgy értsétek, testvéreim, tüzet sem gyújtottak az étel megmelegítésére, ez ennyire, semmi fajta munkát nem végeztek. Semmi. Ennyire szent volt. Nem véletlen, hogy ezzel jönnek elő a szombat törvényével, mikor meglátják, hogy a tanítványok halászokat szaggatnak. És érdekes, hogy Jézus sem vitatja a szombat törvényét, és nem azt mondja, hogy hát egy kicsit rakjunk rendet a gondolatokba, hanem egy régi történetet, Dávid királynak a történetét hozza fel, amelyet hallhattatok a Sámuel első könyvéből, amikor ő még nem volt király, amikor még menekülő trónvárományos volt néhány hűséges emberével, eljutott a létnek abba a helyzetébe, amikor bement, hogy az ószövetségi szöveg szerint Akimélek, Márk evangéliumában Abiátár főpaptól kenyeret kérjen. És amikor kenyeret kért, akkor nem volt csak a papok számára elkülönített kenyér, tudni kell, hogy Izrael 12 törzse szerint a templomban mindig őriztek 12 kenyeret, emlékeztetve arra, hogy Isten táplálja az ő népét, és az a 12 törzs az Isten választott népének egész. De ez csak a papok szabadot megegyék, és senki más, ez volt a törvény. És akkor bemegy Dávid király, üldözve, éhesen, embereit kint is hagyja, és kenyeret kér, és aztán ugye a főpap ad neki 5 kenyeret, hogy ne haljon éhen ő sem az emberek, akik vele vannak. Nagyon érdekes a történetre, ugye egy törvénytelenségre, tehát törvény értelmében, vagy a vallási törvény értelmében egy törvénytelenségre Jézus egy törvénytelen történettel válaszol. És ez furcsa. Én a gyerekeimet is arra tanítom, hogy ha előtted valaki rosszat csinált, az nem ment fel téged arról, hogy te rosszat csináltál, mert azt mondani, hogy a másik is megcsinálta. Képzeljétek el, testvéreim, a világban ez lenne, hogy ha valaki elkövetett egy rosszat, és akkor az felment minket a mostani rossz cselekedeteink alól, mert hát ezt már valaki egyszer elkövette. Törvénytelenséggel, törvénytelenségre, törvénytelenséggel hivatkozunk. Nem működik. Nincs felmentés. Ez az alap. De mikor Jézus mégis idehozza ezt a történetet, akkor valamit szeretne elmondani a farizeusoknak, és igazából szeretne nekünk, akik 2000 évvel később másként állunk hozzá a törvényhez, más világban élünk, talán még nem is éhezünk, de a létünk ugyanúgy juthat peremre. A mai ember egzisztenciálisan is, meg lelkileg is juthat abba a határhelyzetbe, amikor a törvény akadály. Amikor a törvény megfojtaná, és mikor Jézus válaszol ezzel a régi történettel, akkor a farizeusoknak úgy válaszol, hogy vegyétek észre, hogy valami hatalmasabb van itt közöttetek, mint a törvény. Ugye az utolsó mondatban el is mondja, hogy az embernek fia a szombatnak is ura. Bár a törvénytelenségre, törvénytelenséggel válaszolni nem lehet, és nem is ad felmentést. De az életben vannak olyan határhelyzetek, és Jézus nem a normalitásról beszél, ugye sem az ószövetségi történet, sem pedig ez az újszövetségi történet, nem az élet mindennapi helyzeteire, helyzetében megeső dolgokról szól, hanem a szükségről. Itt az élet a kérdés. Akarja-e Isten a nélkülözést, az éhezést, a kenyértelenséget? És Jézus azt mondja, hogy nem akarja. Értsétek meg, a törvény bármennyire megszorítana, nem akarja. Isten jót akar, az életet akarja az embernek. És szeretni. Az élet alaphelyzetében is kell, de Vegyétek észre a mellettetek élő embernek az életében, ha az élete olyan határhelyzetbe jutott, akkor nem a törvényeskedés és nem az igazság, hanem a szeretet a megoldás az ön életében. Nem az igazság. Rá lehetne mondani, hogy megérdemelte. De vegyétek észre, hogy valami nagyobb, szeretet van itt. Természetesen Jézus önmagára utal. Itt van közöttetek az embernek fia, a szombatnak is ura. Mert ha az Isten népe beleragad a törvénykezésbe, akkor elveszíti azt a szabadságot, ami Krisztusban adatott. Egy könyvet olvasok, most már talán két hete is van, nagyon nehéz könyv. Feleségem az élőten mondtam neki, hogy már lefekvés előtt ezt a könyvet nem veszem elő, többet szoktam egyszerre olvasni. 2015-ben Nobel-díjat kapott fehér orosz írónőnek a könyve, amelyik egy ilyen riport kötet féleség, amelyik a Szovjetunió felbomlása után kérdezget embereket, arról, amik voltak öregeket, akik még a sztálini időkben, meg későbbieket is, akik ki hogyan élte meg ezt az időszakot, és olyan borzalmak vannak benne, hogy egyik éjszaka nem is tudtam jól aludni emiatt. Elképzelhetetlen, hogy mik estek meg. A törvény, az idealizmus a párt nevében, és embereknek ez később sem tudatosult, hogy az bűn volt. És ők azt mondják, hogy jót cselekedtek, mert a törvény nevében cselekedtek azért, hogy a párt hatalma megmaradjon. Az egyik legdurvábbat mondom, most olvastam, hogy értsétek, nem beszélek mellé is rébuszokban. Egy fiatal katonatiszt, 90-es évek elején, akkor már az orosz hadseregben repülő tiszt, egy nagyon szép lánynak udvarolt, akinek az édesapjáról kiderült, ugye furcsa módon ilyen szép nagy dácsája volt, és hát egyik alkalommal az após jelöltel ott maradtak ketten ebben a dácsában, és úgy rendesen bevodkáztak, ahogy illett, és hát megnyílt az öreg úr, és elmesélte, hogy a Sztálin idejében két éven keresztül olyan kiképzés kapott, az is megvan pontosan, hogy a bal tarkó alatt itt a pisztolyt oda kellett tenni, és húzni a ravaszt. Az egyik legborzalmasabb, azt mondta, hogy emberek nem vették észre, amikor hazament egy-egy ilyen műszakból, több napra is elment, akkor volt egy farkaskutyája, és a farkaskutya megérezte rajta az embervérszagot, és két napig nem közeledett hozzá. Azt mondta, annyit kellett húzni a ravaszt, illetve vallja ottan, hogy ilyen izom- vagy inhüvelygyulladást kaptak, orvosokat állítottak be masszírozni, hogy tudják húzni a ravaszt tovább is. Utána nem is engedték haza, két napig kölnivel locsolták őket, ennek ellenére volt a farkaskutyája, még megérezte rajta. És mikor beszélt vele ez a vőjelölt, akkor semmit nem bánt meg ez az ember, azt mondta, hogy ő a törvény nevében cselekedett. Azért hoztam ide, hogy értsétek testvére, hogy mit jelent, mikor a törvény megkötöz. Pál apostol megtérése után folyamatosan küszködött ezzel. A törvény és a Krisztusban nyert szabadság. És ő tudta, hogy mit jelent, mikor a törvény kötelékéből Krisztus felszabadít. Hogy a törvény ne megkötözöttség legyen az ember életében is, ezáltal felmentés. Mert ezt a törvényt ember nem tudja betartani. Jézus, amikor megidézi Dávidnak a történetét, akkor ő nem a törvénytelenség történetét idézi meg, hanem a farizeusok figyelmét felhívja, hogy az életnek, ahogy már említettem, vannak olyan határhelyzetei, amikor a szeretet, az a szeretet, amely Jézus Krisztusban testet öltött és itt van a világban, felülír mindent. Értsétek fel, értsétek meg és ismerjétek fel, hogy Isten nem akar sohasem a törvény nevében semmifajta szenvedést, hanem elküldte az ő egyszülött fiát, hogy a törvény teljes súlyát és annak következményét magára vegye, és elvigye a Golgotai keresztre. Azt a bűnt, amely a törvény miatt téged sújtana, testvérem, aki itt vagy és aki nem vagy itt. A törvénynek minden terhét, Az egyszülött fiú magára vette és elvitte, hogy meghaljon a bűneinkért. Ott, a Golgotai kereszte, hogy megszabadítson minket, így mondja Pál apostol a törvény átkától. Isten szeretete nagyobb, mint a törvény. Ha az ember be tudta volna tölteni a törvényt, akkor nem kellett volna megváltás. De nem tudjuk betölteni. Csak egyre utalok, testvéreim, az Úr napjának a törvénye. A szombaté, ugye mindenek fölött, hogy minden ünnep az az Úré. Ott kell lenni Isten előtt. Jelenlévők között betartotta-e mindenki? És csak egy, sok közül. Ember nem képes betartani a törvényt. Ezért van szükségünk megváltásra. Ezért egyedüli menekülés a Jézus Krisztusban való hit az ember számára, mert eljött ő, hogy betöltse, mert benne megjelent az Isten szeretete közöttünk, aki magára vette a törvénynek minden súlyát. És Isten szeretete mindeneket és mindenekben mentő szeretet. Téged is meg akar menteni, és engem is meg akar menteni. Ezért jött az Úr Jézus Krisztus. Nem felmenteni a bűnök alól, hanem megmenteni a bűnökből. Kimenteni, kihozni. Az élet normális helyzetében igenis a törvények mérvadóak. De ne felejtsétek el. Vannak az életnek olyan helyzetei, mikor a szeretet több, mint a törvény. Ezt a szeretetet Isten megmutatta. Ebben a szeretetben higgyetek, és ebben a szeretetben, aki maga az Úr Jézus Krisztus, járjatok minden nap. Amen. Szabadíts meg bennünket, Úr Jézus Krisztus, önnön megkötözöttségeinktől, és a törvény kötelékeitől is. Anélkül, hogy a törvénytelenséget előtérbe helyeznénk, taníts meg bennünket Isteni szeretetednek a gyönyörűségére, hiszen te azért jöttél erre a világra, hogy megváltunk légy nekünk, akiket a törvény átkasújt, amely törvénynek nem tudunk eleget tenni, bárhogy is igyekszünk, mert a természet, amely bennünk van, erősebb és elrugaszkodott a törvénytől. De te azért jöttél, hogy visszaszerezz számunkra az üdvösséget, az Istennel való békességet, és hogy megtaníts arra, bizony, a szeretet bizonyos helyzetekben nagyobb és felülírja az igazságot és a törvényt. Áldott légy, hogy így jöttél közénk, így lettél testé megváltó Úr Jézus Krisztus, és így jössz vissza szent lelked hatalmával most is közénk, ehhez a nemzedékhez, hogy újra kibontsd a hold betűt a Szentlélek jelenlétében a mi számunkra, és üzenj, szeressetek. Szeressétek Istent és embertársaitokat. Szeressétek annál jobban, ahogyan a törvény kötelez. Békességedbe tarts meg, s vidd ki szívünkbe, hitünkbe ezeket a gyönyörű gondolatokat a hétköznapokba is. Adj nekünk erőt, hogy ebben éljünk, ezt morzsolgassuk fogaink között és gondolatainkban. Így légy szeretteinkkel, közel és távol lévőkkel, őrizd meg őket is, különösen azokkal légy, akiket a szenvedély törvénye lehúzott. Szenvednek, s velük együtt mások is szenvednek. Szabadíts meg őket, megváltó Úr Jézus Krisztus. Légy öregekkel és légy fiatalokkal, légy egyedül lévőkkel és légy családokban, légy nyaralókkal és légy azokkal, akiknek fontos a veled való együttlét. Szentelj meg mindannyiunkat, s fogadd el azt is, amit egyen-egyen csöndben eléd teszünk. Hallgasd meg, megváltó jó atyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.